Ma egy nagyon kedves régi munkatársamhoz jöttem el. Talán így, ha azt említem, azt a nevet, hogy Puskás Kálmánné Vali néni, azok az emberek, akik a régi Kilián lakótelepen és a mostani Kilián lakótelepen laknak, bizonyára ismerhetik. De ő neki változott kicsit a neve, erről beszéljen inkább ő nekünk.
Körülbelül 30 évvel ezelőtt jött az az ötlet, hogy visszaveszem a leánykori nevemet, és amikor megjelentek a könyveim szinte másfél-két évenként egymás után, akkor már az első könyvre is felvettem azt, hogy Puskás Vali, vagy Puskásné Vali, Puskásné Tófei Vali. Ilyen változatok vannak a könyveken. Az idei esztendőben viszont egy olyan régi-régi álmom miatt vettem vissza a teljes leánykori nevemet, azt, hogy Tófei Mária Valéria, mert édesanyám azért keresztelt erre a névre, éppen 100 évre születtem Sziszi királynőnk után. És mivel nagyon szerették az országban azt a szép királynőt, és engem azért keresztelt anyám az ő kislányának a neve szerint. És amikor 1980-as évek közepén egy szakfelügyelői tanfolyamon voltam Esztergomban, akkor láttam, hogy a Mária Valéria híd még mindig benne fekszik a Dunában a németek esztelen eljárásai folytán. És elhatároztam, ha felépül a híd, át fogok sétálni rajta. De amikor felavatták a hidat 2002-ben, nekem már a férjem nagyon beteg volt, nem tudtam a felavatásra elmenni. Az idén adta meg a sors nekem ezt a lehetőséget, hogy átsétálhattam rajta. Le is fényképeztem, nagyon boldog voltam. Tudom, hogy másnak nem jelent semmit. Egy ugyanolyan híd, mint a többi Duna híd, csak nekem jelent sokat, mert a nevemet viseli. Ugyanezen a napon kaptam a bakancslistámnak egy másik kívánságára is teljesítést, hogy Csokonai Lillájának a síremlékénél járhattam Duna almáson. Mondhatom, ez a nap gyönyörű volt.
És hogy miért jöttem el hozzád látogatóba? Ezt a hallgatók bizonyára sejthetik. Rengeteg verses köteted, műved jelent meg. Mennyi is összesen? És mikor kezdted?
A versírást, ha annak lehet nevezni, a fiam középiskolás és inkább általános iskolás évei alatt. Ugyanis készültek farsangra, és nem tudták, hogy milyen műsorszámokat kellene meglepetésül a többieknek adni. Panaszkodott otthon a fiam, hogy Dancs Peti leszüretelte az iskolának a citromfáját, hogy erről kéne valamit írni, hogy ne vessenek az osztálytársak. És akkor ketten a fiammal megpróbáltunk faragni egy olyan csasztuska félét, és ennek nagyon örülve elkezdődött valami. Az én tanyai iskolai éveim alatt, 20 évig tanítottam tanyán, nem volt olyan könyvtár, olyan gazdag könyvtár, hogy az iskolai ünnepekhez találhattam volna köszöntő verseket, vagy valami olyat, ami a jelenhez szól. Akkor határoztam el, hogy majd írok én. És így kezdődött, hogy a farsangi összejövetelekre minden gyereknek külön írtam egy bemutatkozó négy sort. Olyan bárgyúságok voltak, hogy én vagyok a kiskakas, piros tollas, tarajas, és így tovább. Szóval valahol itt voltak a gyökerek a versíráshoz. És 89-ben ajándékozott meg a sors azzal, hogy az első verses kötetem megjelenhetett, azóta 2017-ben jelent meg a 20. kötet. Ezek között van iskolatörténet, falutörténet, novellás kötet, verses kötet, és egy közös kötet is van, egy nagyon kedves tanítványommal, Csukárdi Tiborral, akit 8 éves korában tanítottam Mátyusházapusztán, és ő költő társ lett, az a címe a könyvnek, Két szólamra. Nagyon szép, kivitelű, sok szép festményt is tartalmaz, székesfehérvári Simon M. Veronika festőművésznő képeiből. Hát, hogy az antológiákról is szó essen, Akiosz, azt úgy azért hívják rövidítve Akiosznak, azt jelenti, hogy Amatőr Költők Írók Országos Szövetsége. 92-ben lettünk tagjai, mi pápai költők, és 93-ban már részt vettünk a Kazincbarcikai Országos Találkozón, ahol elhatározták a vezetőség tagjai, hogy pápán legyen a következő találkozó 94-ben. És már akkor én is vezetőségi tag voltam ott, de nem csak ezt, hanem hogy az országos lapot, a Kristályt is egyúttal szerkesztem én egy évig, és akkor évenként tovább vonul az országban. Hát ettől kezdve érkeztek hozzám az ország egész területéről versek, akkor az Akiosznak 480 tagja volt, és ebben az évben két folyóiratot készítettünk mi pápaiak. Az egyik az Érintés című folyóirat volt, a következő évben még élt, de a Kristállyal együtt szerkesztve már nagy feladatot jelentett, ezért abba kellett hagyni. És kedvet kaptak az amatőr költők, hogy saját köteteket is jelentessenek meg. Így érkezett hozzám sok-sok vers, novella és önálló kötet is. Ezek az önálló kötetek egyre gyűltek, és nekünk a törzshelyünk az Arkádia kávéház volt. Elhatároztam, hogy megpróbálom elintézni, hogy legyen egy kölcsön amatőr könyvtár az Arkádia kávéházban, ha a tulaj megengedi. Hát sikerült is, és ez azért volt érdekes, mert a kávéjukhoz a vendégek levehettek a polcról verses kötetet, és ott olvasták a kávézás közben. Közben azt vettük észre, hogy egyre fogy a könyvek száma. Nem tudtuk, hogy most bosszankodjunk, hogy lopják a könyvet, vagy örüljünk, hogy lopják a könyvet, és az utóbbi mellett döntöttünk, és amikor már csak 50 darab volt, akkor megajándékoztam vele a Pápa Kovácsi Általános Iskolát. Úgyhogy azóta nincs kölcsönkönyvtár az Arkádia kávéházban, de a törzshelyünk továbbra is megmaradt, szívesen mentünk oda, és megyünk. Egy-egy könyvbemutató utáni beszélgetésre szoktunk beülni.
Van-e, amit nagyon szívesen kiemelnél, valamelyik művedet, vagy akár könyvedet?
Talán az antológiákról mondanék néhány mondatot. Az ország egész területén megindultak ezek az amatőr irodalmi körök, és összefogásukban különböző városokban megjelentettek antológiákat. Hát mi pápaiak is három antológiát jelentettünk meg, az egyikben az ország egész területéről érkezett versek vannak, a másik kettőben pedig csak a pápai költők. És az olyan lehetőséget adott a dunántúliaknak, hogy a tiszántúli antológiákban is megjelenjenek, és fordítva. Ezért van nekem is 80 olyan antológiám, amelyikben szerepelek egy-egy verssel, vagy novellával, vagy eszével, és hát ezekre mindannyian büszkék voltunk annak idején. Na most, hogy még a könyvekről szó essék. Eljárt az idő a fejem felett, ez a 8 évtized azért nagyon hosszú és nagyon szép. Nem lesz időm megjelentetni, de összegyűjtöttem. Két kötetben vannak, és kiadásra vár majd, ha valaki érdemesnek tartja a családból. A hozzám írt verseket, 90 költő írt hozzám verset, és azok ebben a két nagy kötetben szerepelnek. Most egyet azért olvasnék fel, nem hosszú, mert egy jezsuita lelkész írta nekem, ezek a versek köszönő, köszöntő, meg szerelmes, meg ilyen hasonlók. Az Úr veled van. Fritz István kurdról. Uram, te vagy az egyetlen, aki látja, mi van benne. Te őrzöd féltőn a hitét jóságra, emberi szeretetre. Uram, vigyázz a tetteire, vezesd ismeretlen útjain, míg nem talál rád, átadva emberségének féltő titkait. Uram, én nem kérek tőled naponta, nem várok tőled a rejtegetett csodát, de ültess örökké zöldellő virágot oda, ahol egy percre fáradtan megáll. Uram, add meg nekem a hosszú életet, a várakozást, hogy amíg élek itt a földön, mindig megtaláljam léptei nyomát. Uram, add meg Valinak, amiért élt, az soha meg ne bánja, mert hisz a jó emberekben, és te vagy az éltető barátja. A másik két kötet pedig a rólam szóló újságcikkeket tartalmazza, ugyancsak ilyen vaskos. Összegyűjtöm, ha valaki érdemesnek találja, majd kezd vele valamit.
Köszönöm szépen ezt a nagyon szép verset is, és most beszélgessünk egy kicsit arról, hogy téged mi ihlet egy versíráskor, vagy hogyan írsz egy verset? Leülsz egy fotelba, vagy leülsz a ház elé? Hogyan írod a verseidet?
A versírás egy kegyelmi állapot. Nem határozhatja el az ember, hogy most leülök és verset írok, mert nincs ötlet, nincs ihlet, hanem amikor jön valami olyan érzés, ami szétfeszíti az embert, hogy megszabaduljon tőle, akkor kényszerít ez az erő, hogy írjon. De nem úgy van, hogy egyszerre sikerül, hanem ami most kiömlik belőlem, azt hagyom pihenni. Holnap lehet, hogy újabb ötlet jön, hogy ezt még bele kéne venni. Tehát dolgozom a versen, annak érni kell, javítgatom, és amikor már úgy érzem, hogy na, most már talán, akkor legépelem. Gyűjtögetem a szép kifejezéseket, a jelzős szerkezeteket, nagyon szeretem megtűzdelni, megszépíteni a mondatokat ezekkel a jelzős szerkezetekkel.
Amikor elkészül egy vers, akkor kinek adod, kinek ajánlod legelőször, vagy ajánlod-e valakinek?
Mindig voltak a barátaim között olyan lélekközeli kapcsolatban velem emberek, akikre rábíztam a vers sorsát. Ilyen volt Borsos Győrön Magdi barátnőm, Magda. Hát őről talán annyit kell tudni, szintén pedagógus volt, hogy Csóri Sándor gimnáziumi szerelme, a református gimnáziumba együtt jártak iskolába, és az összes Magda vers őról szól. Úgyhogy ő értette és művelte is a verset, amíg élt, neki mutattam meg. És nagyon jó tanácsokat tudott adni, segített abban, hogy még szebbek legyenek. Ő meghalt sajnos, és szeptember 1-én temettük pedagógushoz illően. Tanévkezdés napján búcsúztunk el tőle. Aztán voltak még mások is, de ahogy öregszik az ember, egyre bátortalanabb lesz ebben a témában, hogy meg sem mutatom már senkinek. Egyébként mindig kevesebbet ír az ember, ahogy telik az idő. Inkább prózával foglalkozom mostanában. A vershez sokkal több energia, felkészültség, ihletettség kell. A próza meg ömlik ki az emberből, és ahhoz csak elég egy stilizálás, amikor készen van, akkor stilizálom egy alkalommal.
Miről írsz a prózáidban?
Olyan gyermekkori élményeket, amik nagyon maradandók, és itt a 80 év környékén is bennem élnek, azoktól úgy tud megszabadulni az ember, hogy megfogalmazza. Például, amit gyerekkorban nem értettem meg, és nem is tudtam megbeszélni senkivel, az 40 év múlva fogalmaztam meg, amikor igazából értettem a lényegét. Mondhatok egy példát. 5 éves lehettem, amikor anyámmal csalánt szedtünk a kacsáknak a falu szélén az árokparton, és mivel hárman voltunk testvérek, mind a hárman nagyon messze születtünk egymástól. A nővérem 15 éves volt, mikor én születtem, a bátyám 7, és ez a korkülönbség beszédtémát adott a faluba. Itt a csalán szedés közben jött egy szomszéd falubeli asszony, beszélgettek, ő és anyám. Tófei néni, ez a kisleány csak nem magának született a nagyleány és nagyfiú után. Tudja, kedves, őt nem akartuk, csak lett, aztán meghagytuk. Jézusom, segíts, mit hallok, nem akartak, tán nem is szeretnek. Sírásra fakadtam, futásra keredtem. A csalánt a fején hozta haza anyám. De a bognár műhelyben engem ölébe húzott drága jó apám. Hát persze, hogy nem értettem gyerekkorban, mi az, hogy akartuk, nem akartuk a gyereket. Ehhez felnőtt fej kell. 40 év múlva ki tudtam írni magamból, és most már nem fáj annyira, mint gyerekkoromban. Na, a prózai történetek is ilyenek, hogy ami akkor szíven ütött, azt most megfogalmazom. De egész friss történetek is vannak, például a vakancslistámon ez a két történet, a Mária Valéria híddal, meg a Lilla síremléke. Hát a Lilláról talán csak annyit. Milyen jó lett volna, ezt éppen most fogalmaztam meg egy következő könyvemhez, ami prózai lesz, hogy milyen jó lett volna akkor, mikor kamaszlányok voltunk, és a Lilla dalokat tanultuk kötelezően. Senkinek nem jutott eszébe, hogy ezek a kamaszlányok esetleg milyen boldogok lennének, ha Lilla sírjához kirándulnánk, zarándokolnánk egyszer. Most kellett 80 évesen oda jutnom, de legalább most. Úgyhogy örülök, így a vakans listámon megint kipipáltam egy kívánságot.
Ezek a műveid személyes jellegűek. Foglalkozol-e társadalmi témákkal is?
Hát érintőlegesen igen, szinte minden versben, vagy minden novellában, elbeszélésben van egy mondat, ami utal erre, de olyan bőven nem foglalkozom, mint a politikusok, hanem csak a fájdalmaimat egy mondattal oda bigyeztem valahova. Például, ez is az előbbi történetben. Hát miért nem lehetett elvinni a gyerekeket előrelátóan, hiszen már majdnem felnőttek voltunk, hogy érdekelt volna az a viszonzatlan szerelem. Még sajnálni se volt időnk csokonait, hogy viszonzatlan szerelembe esett, de legalább szép versek születtek belőle.
Mi az élet filozófiád? Van-e? Biztosan van.
Igen, régen megfogalmaztam, és úgy érzem, hogy tartom magam hozzá. Az egyik az, hogy adnod kell előbb, ha kapni szeretnél. Én megpróbálok e szerint élni. Ma is úgy élek, ahogy anyámtól láttam gyerekkoromban. A másik pedig az, hogy még nem szálltam le, lebegek, kezemet fogják a fellegek. Ma már úgy érzem, hogy a lebegek szót ki kellene cserélni, nem lebegek már, kapaszkodom inkább, de akkor meg nem rímel.
Téged nagyon sokan ismernek itt a városban. Tudsz-e fiatalokkal leülni, úgy beszélgetni, hogy a jövő költészetéről? Vannak-e lehetőségek? Vagy milyen elképzeléseid vannak ezzel kapcsolatban?
Hát a jövő költészete olyan rejtély, mint a mi gyerekkorunkban a mostani jelenünk, amilyen rejtély volt. Sosem gondoltuk volna, hogy ennyi mindent tudunk csinálni. Rendszerváltásokat éltünk meg, felépítettük az országot, és sorolhatnám mennyi mindent. Nem sejtettük. Most mi sem sejtjük a jövőt, pláne a költészetét. Az viszont nem tetszik, hogy most olyan értelmetlen, zagyva verseket olvasok sajnos, hogy azt kell mondanom, hogy nem szíven ütnek, megérintenek, hanem bosszantanak. És ezért nem is tudunk arra gondolni, hogy mi lesz még később. Én szeretném, ha visszafordulna a lélekközeli irodalomhoz, a költészet is, a szép irodalom különböző ágaira gondolok, mert szüksége lenne az embereknek arra, hogy valami simogassa a lelküket. Ha ilyen verset olvasok, mint mostanában egy bizonyos lap mellékletében, akkor hát ez nem simogat. Igaz, hogy a költészetnek az a feladata, hogy felrázzon, simogasson, megdöbbentsen, lelkesítsen, buzdítson, de ezekben kevés a buzdító vers. Most, amit én tenni tudok a Nyugdíjas Egyesület irodalmi színpadában, ez nagyon régóta, évtizedek óta működik, csak akkor még nem így hívtuk. Tettük, csináltuk, amit jónak gondoltunk, néhány évvel ezelőtt neveztük el irodalmi körnek. Ott arra sikerült a nyugdíjas társaimat egy kicsit ránevelni, hogy önmaguk keressenek, nem mindig tőlem várjanak szereplésekre verseket, hanem jóval előbb megmondom, hogy mire kell készülni, nézzetek körül, otthon vagy könyvtárban, és akkor hozzák arra a bizonyos napra a maguk által megtalált, alkalmasnak érzett verseket, és örömmel hallgatom még akkor is, hogyha még nem úgy olvassák, ahogy azt előadni kell. De úgy érzem, hogy ez már egy jó úton haladó tevékenység.
Köszönöm, és egy utolsó gondolatként, hol lehet megvásárolni a műveidet?
Vásárolni mindig egy újonnan megjelent könyvet lehet a bemutatón, és én árusítom saját magam azért, mert a könyvesboltok 30%-ot rátesznek, és annyit már nem tud érte adni az olvasó. Ezért én annyiért adom, amennyit én fizetek a nyomdának a kiadásért, a nyomdai munkáért. De a legtöbbjét elajándékozom. A szülőfalum Tófej 50 év után meghívott olyan összejövetelre, hogy idősek világnapja, karácsony, falunap. És akkor szoktam elfogadni a meghívást, ha éppen új könyvem jelent meg, és tudtam vinni 100-at, 200-at, hogy ott dedikáljam ajándékba a falu mostani lakóinak. A maradékot szoktam elosztogatni, vagy ha valaki pénzt ad érte, annál jobb, mert valami megtérül. De az ilyen magánkiadások ráfizetésesek ma. A könyvtárban kölcsönözni talán lehet ezeket a könyveket, de könyvesboltban nem érdemes utána járni.
És most kérlek, hogy mondd el egyik versedet.
Az én városom. Amikor ébred a városban a hajnal, enyhe szellő játszik napsugarakkal. Gerlék halk szavú dala lágyan kelteget. Megszépíti álmos reggeleimet. Éjjel fényesednek a szavak a szánkban, elülnek a tegnapi szóviharok. A nap tüze sürget friss tevékenységre, mert összegyűlnek a nappali bajok. Ide hallik Szent József érces harangja, ami a hívőket hő imára hívja. Én itthon imádkozom némán naponta urunkkal meghitt társalgást folytatva. Az élet szimfóniája tételekből áll. Felette az Isten karmester dirigál. Mikor fortissimóval jelzi a finálét, érezzük fenséges diadalmas létét. Ha a város 8 harangja egyszerre szólna, nagy bajokat sejthetne minden lakója. De jó, hogy az egymás segítés öröme a pápai emberek lelki nemessége. Lehet igol, bocsor, Kilián, belváros, öreghegy vagy falvakkal határos. Az ott élő ember mind a lét kertésze. Tudja, hogy jó tettért jót kap majd cserébe. Ha a lelkünk mélyén koromlik egy foltocska, az élő szeretet majd letisztítgatja. Az ember célja nem lehet más, mindig csak jót tenni, egy jobb világban jobb emberré lenni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon jól éreztem magamat veled. Jó volt hallgatni téged. És elbúcsúzom, a hallgatóktól is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatkozhattam a rádió hallgatóinak. Én is jól éreztem magamat, mert ha az ember a hobbiáról beszélhet, az egy újabb örömmel tölti el a lelkét, ami élni segít a mostani hétköznapokban. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsoromban Puskás Kálmánné Vali nénivel beszélgettem. A műsort készítette Galláné Horváth Gabriella és Galla Zsolt, a Pápai Mária Rádió önkéntesei.
A Pápai Körzeti Stúdió összeállítását hallották.